Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, a római levélből. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részében, a 18., 19. és 20. versekben eképpen olvassuk Isten igéjét. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És olvasom még szintén Máté evangéliumából a 19. rész 14. és 15. verseit. Jézus ezt mondta, engedjétek a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Kedves szülők, keresztszülők, örvendező, háladó rokonság, három gyermek részesül ezen a délelőttön, vagy reggelen a keresztség sákramentumában. Azt is el kell mondanom, hogy négyen lettek volna, de sajnos az egyik családban a keresztapa megbetegedett, és nem merték vállalni, gyógyuló félben van már, de úgy gondolták, hogy biztosabb, hogyha egy kicsit későbbre tesszük a keresztséget. Ezt azért mondom el, hogy lehet imádkozni azért, hogy ez a család rendbe jöjjön, és az a bizonyos keresztapa, még ha számunkra ismeretlen is, minél hamarabb gyógyulást találjon. Azt hallottuk az igében, hogy egy alkalommal az Úr Jézushoz gyerekeket vittek, és maguk is, a gyerekek, vágytak Jézushoz menni. A tanítványok azonban úgy gondolták, hogy Jézusnak sokkal-sokkal fontosabb dolga van, mint hogy gyerekeket babusgasson, ölelgessen, velük játszadozzon vagy beszélgessen. Ezért a tanítványok elkezdték elküldeni a gyerekeket Jézustól. Az Úr azonban rájuk szólt, és azt mondta, hogy engedjétek őket hozzám jönni. Engedni. Engedni azt jelenti, hogy valakiben van valami vágy valamire, valamit megcsinálni, valamit elérni, valamit kipróbálni, és lehet azt akadályozni, vagy lehet segíteni, vagy lehet akár engedni úgy, hogy passzívan szemléljük. Minden esetre az biztos, hogy valakiben van vágy valami iránt. Mitől alakul ki a vágy? Sokszor attól, hogy másoktól látja, hogy valamit élveznek. Jó meleg van már most is, állítólag még melegebb lesz a következő egy-két napban. Ilyenkor megyünk az utcán, és azt látjuk, hogy az emberek sokan fagyiznak. És ebben a különösen nagy melegben mindenki nagy élvezettel eszi ezt a hűsítő édességet. Olyan élvezettel, hogy meggyőződésem, a három gyerek közül, ha lenne olyan, aki még soha nem fagyizott, de látja, hogy hogy eszik a fagyit, biztos, hogy nem fogja azt mondani, én nem kérek, én nem szeretnék fagyizni. Pont ellenkezőleg, mit csinálnak? Mi az, amit esznek? Hát az biztos nagyon finom lehet, hiszen úgy eszik azok az emberek, úgy élvezik azt a fagyit, hogy nekem is kell. Az emberek Jézus Krisztus közelében, társaságában olyan békességre találtak, amit máshol nem találtak, nem tapasztaltak sohasem. Éppen ezért vágytak vele lenni, hallgatni, mit mond az életről, mit mond Istenről, az örök életről, a feltámadásról. És azért vágytak Jézussal lenni, mert az emberek tudták, érezték, hogy mindaz, amit Jézus elmond, az nem csak szöveg, nem elmélet, nem filozófia, nem tanítás, nem dogma, hanem maga az élet. Tapasztalatok. Érezték, hogy amiről beszél, az nem fikció. Minden szülő a legjobbat akarja a gyermekének természetesen, és így oda engedték Jézushoz a gyermekeket, meg sokan oda is vitték. És a gyerekek is maguktól vágytak, a szüleik életét látva, vagy a barátokat látva, akik nyitottak voltak Jézus iránt. Valóban úgy tűnt, hogy a tanítványok bölcsen cselekszenek, amikor elküldik a gyerekeket. Hiszen mi is ezt tesszük sokszor, amikor felnőtt nagy dolgokról beszélgetünk. A gyerek odajön, elkezd közbebeszélni, nyüzsög, és azt mondjuk, menjél már egy kicsit el innen, mert szeretnénk beszélgetni. Ez nem tartozik rád. Jézus azonban ebben a helyzetben ezt nem akarta. Neki fontos, hogy ők is, a gyerekek itt legyenek. Mert lehet, hogy nem értenek sokat az ő szavaiból, de érdeklődnek. Jézus mellett pedig példát látnak. És már gyerekként felkér bennük a vágy, hogy úgy élhessenek, mint ő. Sokszor elmondtam már keresztelések alkalmával különösen, hogy a gyerekek alapvetően vágyakoznak Jézus után. Ha minden család, aki megkeresztelteti a gyermekét, komolyan veszi a fogadalmát, akkor a templomokban nyüzsögnek a gyerekek, a családok, mert az, ha a szülők számára fontos Jézus, akkor a gyerekeknek is az lesz. Sokszor azonban pont úgy vagyunk, mint a tanítványok. Úgy érezzük, ez még nem a gyerekekre tartozik, ez még nem olyan fontos nekik, ráér még ez, most még hadd játszon, hadd pihenjen, hadd aludja ki magát vasárnap, hadd barátkozzon, járjon sportolni, és így tovább. Pedig a legfontosabb az életre, és az örök életre nézve mégiscsak az, hogy az a gyerek milyen viszonyban van Jézussal. A sikeresség, a boldog élet kulcsa ez. Engedjétek Jézus Krisztushoz a gyermeketeket. Ha nektek fontos, neki is az lesz. A földi boldogságon túl pedig Jézus az örök életet is ajánlja. Azt mondja, ilyeneké a mennyek országa. Ilyeneké. Akik őszinték, mint ő. Még nem tudja, hogy ez illik, vagy nem illik a templomban. És Jézus azt mondja, hogy ez nem baj, mert hogy pont ilyenekké kell lennetek. Beszéljetek velem úgy, mint ők, mint a gyerekek. Ha kell, hisztizzetek, mondjátok el, hogy mi a baj, legyetek teljes bizalommal irántam. Legyetek olyanokká, mint ezek a gyerekek. Legyen ilyen őszinte és bizalmi a kapcsolatotok velem. Tanuljunk tőlük ezt a lelkületet, és engedjük Jézushoz. Engedjétek őt, vigyétek, erősítsétek hitét, hitüket. Így legyen. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, azzal az elhatározással jöttetek valóban ide a templomba és a gyülekezet közösségébe, hogy gyermeketeket az Úr kezébe, szövetségébe ajánljátok magatokkal együtt, válaszoljatok hát két kérdésre, amit hozzátok intézett, felszóval, hangosan a gyülekezet álljon fel addig. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Atyafiú Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a keresztség által befogadtassanak? Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atyafiú Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt? Ígéri. Tegyünk hát vallást közös hitünkről, imádkozzuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy gyermekeket adtál ezeknek a családoknak, áldott legyen a te neved, hogy az ő szívüknek a vágyát teljesítetted. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen bizalommal vagy irántunk, ránk mersz bízni új kicsiny életeket, és kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy jól nevelhessük fel a ránk bízottakat. Imádkozunk ezekért a családokért, akik érzik, tudják, hogy önmaguk kevesek ennek a beteljesítésére, hiszen a teljes élet tőled van, és általad bontakozik ki. Kérünk téged, Urunk, hogy vezesd őket lelked által, tanácsold, adj nekik bölcsességet, jó döntéseket hozni, jól nevelni a rájuk bízottakat. Segíts, hogy hadd lehessen minél több örömük a gyermekekben, egymásban, hadd örvendezhessenek a te jelenlétedben, szabadító kegyelmedben. Kérünk téged, Urunk, hadd legyen más az életük, még jobb, még odaadóbb, még engedelmesebb, mint eddig volt. Hadd legyen napról napra újabb és újabb elhatározásuk, hogy veled kezdünk minden napot. Segíts nekik, Urunk, ebben. Áld meg őket minél több boldog, szép, gyönyörűséges idővel, órákkal, napokkal. És Urunk, amikor nehézségek támadnak az életükben, akkor is hadd tudják tőled kérni az áldást, a vezetést. Köszönjük, Urunk, hogy így ajánlhatjuk az egész családokat a te kezedbe. Amen. Anna Rebeka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Anna Bella, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 9. rész első 16 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, az első 16 versben a következőképpen olvassuk Isten igéjét. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás. Ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzusinak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai közé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Isten tegye áldottá a szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Urunk dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Úrunk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Hálásak vagyunk ezért a csendért, nyugalomért, a békességért, ami itt a templomban körülvesz. Urunk, te látod, hogy honnan érkeztünk, milyen helyzetből, hogy otthon is békesség, nyugalom volt-e, vagy pedig jól esett kilépni az ajtón. Urunk, te látod azt, hogy ott belül a szívünkben nyugalom és békesség van-e, vagy pedig tele vagyunk aggodalmaskodással, esetleg félelmekkel, aggódunk valamelyik barátunk, szerettünk miatt, akár testi, akár lelki egészségéért, akár a jövőjéért. Urunk, könyörgünk hozzád, te, aki a szívek vizsgálója vagy, nézz belénk, és adj nekünk gyógyírt. Hozzád könyörgünk, Urunk, vigasztalásért, erőért, azokért a titkos, senki előtt nem látható fájdalmainkért, amelyeket csak előtted merünk, vagy tudunk elmondani, feltárni. Adj, Urunk, ezekben nekünk minél hamarabb kiútat, menekülés, gyógyulást. Urunk, látod azokat is, akik telve vannak örömmel, akik boldogok, mint például a kereszteltető családok. Könyörgünk, hogy az ő örömüket te tedd teljessé. Légy életüknek szüntelen társa, maradj mellettük, és gondviselő kegyelmeddel továbbra is tartsd meg őket. Imádkozunk a gyerekekért, akik talán már egy kicsit szorongva gondolnak arra, hogy nem sokára kezdődik majd az iskola. A hátra lévő napokat, heteket engedd meg nekik úgy eltölteni, hogy lehessen üdítő a számukra. Könyörgünk így a családokért, akik most sokkal több időt tölthetnek együtt, hogy hadd lehessen ez az egymás még jobb megismerésének, egymás szeretetének, átélésének az ideje. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik mindezt, a családot, a kereszténységet ellehetetleníteni szeretnék, őket is ugyan, Urunk, ugyanúgy állítsd meg, mint annak idején Sault. Mutasd meg, hogy szereted őket is, és engedd meg, hogy egyszer leborulhassanak előtted. Mi így borulunk le előtted, és magasztalunk téged jóságodért, bűnbocsátó szeretetedért. És kérünk téged, most se alkalmatlanságunkat nézd, hanem Krisztusért könyörgünk, hogy beszélj hozzánk, és vezess a te ígéden keresztül, lelked által tedd élővé az elhangzott ígét, ige hirdetést. Amen. Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Így hallgassuk az ő igéjét, amint írva található a már felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. részének 15. és 16. verseiben. Az Úr ezt mondta, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvassuk, és a délelőtti istentiszteletek ige hirdetései is ez alapján hallhatók. A bibliaolvasó kalauz napi igéit nem feltétlenül szorosan követjük, mert eddig a nagy változásokra, a sarkalatos pontokra figyeltünk, amelyek gyökeres hatással voltak a gyülekezet életére, az egyház indulására. Azt láthatjuk, hogy nagy lendülettel indult a gyülekezet az első pünköstkor. Péter apostol igehirdetése nyomán azonnal 3000 lélek adta át az életét az Úrnak. Aztán hamarosan ez a létszám 5000 főre duzzadt, és még tovább és tovább növekedett. Tudjuk azonban, hogy ahol Isten munkálkodni kezd, ott a sátán is azonnal mozgásba lendül. Erre láttunk példát, amelyek által meg akarta állítani, de legalábbis megtorpantani az egyház, az evangélium terjedését, illetve ha ez sem sikerül, akkor legalább gellert adni neki, hogy egy másik irányba haladjon és tévútra menjen. Ilyen volt az apostolok ellen indított támadás, hiszen őket a zsidók börtönbe zárták, és a félelem által eltántorítani szándékoztak a gyülekezeti tagokat. Úgy voltak vele, hogy talán ezzel sikert érünk el, ha a vezetőiket kiemeljük, azokat megroppantjuk, akkor utána a követők is sokkal bátortalanabbak, gyámoltalanabbak lesznek. Aztán a következő támadást belülről intézte a sátán, amikor ez nem sikerült, ez pedig Anániás és Zafira hazugságával, képmutató kegyességével történt. Ezek által próbálta meg a sátán becsempészni a hazug, az álszent vallásosságot az Jézus Krisztus tiszta követésével szemben. A harmadik támadás szintere szintén belülről érkezett. Szervezetlenségből, tudatlanságból fakadó elhanyagolás révén a gyülekezet egy része elégedetlenkedni kezdett. Ez sem jó, ez is már probléma, de a krízis ott volt, hogy hogyan reagálnak erre az apostolok és a gyülekezet. A lehető legjobb történt, az apostolok jól ismerték fel a helyzetet, tisztában voltak vele, hogy túlterheltségüket, valójában a rájuk bízott feladat súlyát csak tetézi, hogyha ők végzik azokat a szolgálatokat is, amik nem az ige hirdetéshez tartoznak. És így letettek egy javaslatot a gyülekezet elé, válasszanak maguk számára szolgálattevőket, úgynevezett diakónusokat, és elmondták a kritériumokat, ezek alapján pedig a gyülekezet a javaslatot támogatva megválasztották a 7 diakónust, és ezzel együtt beindult az egyetemes szolgálat is. Hirtelen ráébredt az egész gyülekezet, hogy hát nem abból áll az egyház, nem abból áll a gyülekezet, hogy van 12 apostol, és mindent ők csinálnak, hanem mi is szolgálhatunk az Úrnak, és mindezt úgy élték meg, hogy nem teher, hanem öröm és lehetőség, hogy tehetjük. Úgyhogy azt láthatjuk, mind a 3 sátáni támadás, az tulajdonképpen a gyülekezet javára fordítatott, mert igaz, minden időben az, amit Pál apostol mond, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van, vagy amit éppen József vallott a testvéreinek, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ma tovább megyünk, újabb fordulópontot vizsgálunk meg. István diakónust, aki a diakónusok között talán az első volt, abból a szempontból, hogy nagyon bátran beszélt az ő hitéről is a szolgálat mellett, a fizikai szolgálat mellett, ezt az embert megkövezték. Megkövezték a hitéért, megölték őt. Ő volt az első vértanúja a keresztjén egyháznak. És ezek után a keresztjéneket üldözni kezdték. Ez volt az első haláleset, de hát ugye szokták mondani, filmekben látjuk, nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy a gyilkosnak is az első emberölés a nehéz. Következő az már megy könnyebben. Hát lehet valami ilyesmit éltek át ezek is, hogy átszakadt a gát, az első ember meghalt, akkor gyerünk, most már pusztítsuk el az összeset. És akkor rengeteg keresztjén valóban Jeruzsálemből elkezdett menekülni, elköltöztek máshová, és újra csak ugyanazt lehet megtapasztalni, mint korábban, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta fordítani, mert bizony nem elhallgattatták ezzel az evangéliumot, hanem sokkal inkább terjesztették. Mert hiszen azt mondta az Úr Jézus, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, most hallottuk éppen az Isten tisztelet elején a keresztelésben, de ez nem történt meg. Hanem ott voltak együtt, és növekedett drasztikusan, borzasztó gyorsan a gyülekezet, és örültek, hogy egyáltalán ezt tudják pásztorolni, meg se fordult az apostoloknak a fejében, hogy már itt lenne az idő menni tovább. És valószínűnek tartjuk, hogy maga az Úr is örült ennek a üldözésnek. Mert hiszem, az emberek elindultak, és ahová mentek, nem feltétlenül prédikálni kezdtek, de vitték a szívükben az Urat. És ahogyan éltek, ahogyan viselkedtek, ahogyan beszéltek, az maga egy csomó kérdést felvetett a környezetük számára. Abban a pogány világban, ahová szétszóródtak, az emberek kérdezgetni kezdtek, hogy hát ti nem paráználkodtok? Ti nem loptok? Ti nem csináljátok ezt meg azt? Hát hogy van ez? És mégis boldogok vagytok. és utána már csak bizonyságot kellett tenni, és egyre másra itt is, ott is gyülekezetek jöttek létre. Ugyanakkor az Úr egy másik hatalmas fordulópontot is hozott az evangélium ügyében, és ezzel együtt egy ember életében. Saul volt az az ember, aki mint egy önjelölt inkvizítor a keresztényeknek a kiirtását akarta és hajtott teljes odaadással. Ő egy rendkívül jól képzett, odaadó, okos, művelt, zsidó fiatal ember volt, vallása egyik nagy reménysége. A vallását annyira védeni akarta, hogy féktelen düvel támadt a keresztényekre. Egy fejezettel korábban a 8. rész 3. versében azt olvassuk, hogy pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vitette őket. Szóval egy nagyon kemény ember volt, szinte kegyetlen. Az itt szereplő görög szó az, hogy pusztította, amit így fordít le a Bibliánk, az Ószövetségben is előfordul, az Ószövetség görög fordításában ott olyan jelentés tartalommal, mint amikor a vaddisznó feltúrja az embernek a kertjét. Hát ha valaki ért át ilyet, az tudja, hogy mit hagyott egy vaddisznó. De a szó szerinti jelentése ennek a kifejezésnek az, hogy egy őrültet szabadon engednek. Egy őrjöngő őrültet, aki magán kívül van, és mindent csinál. Csapkod, mindent tönkretesz, ledobál, és így tovább. Ezt a szót használja itt az ige, hogy leírja, milyen indulat volt Pál apostolban. Ezzel a vágyal, ezzel az indulattal volt a keresztények iránt. Mindegy, csak ölni, pusztítani, írtani őket. Rendkívül hatékony volt a vallása védelmében, és az ellenség pusztításában, és erre nekünk van is egy szavunk, azt szoktuk mondani, ez a vallási fanatikus. Mikor valaki ilyen fanatikusan gyűlöl valakit vagy valamit, ott azért legtöbb esetben van valami a háttérben, valamilyen rejtett probléma. Saul számára talán tudatalat bántó volt, hogy ezek a keresztények, ezek a tanulatlan bugrisok úgy ismerik az Istent, úgy beszélnek róla, úgy hirdetik és úgy bíznak benne, mint ő, a nagy tudású szakember, sohasem tudott. Gyűlölet volt benne, de minden bizonnyal több volt emögött. Amikor valaki valami hasonló lelkületű, értelmetlen, keresztény gyűlölő van közelünkbe, jusson eszünkbe ennek a Saulnak az esete, a példája. Előfordul munkahelyeken is, sőt, hallom is, ahogyan beszélgetünk egymással, hogy vannak, akik ilyenekkel kell, hogy együtt dolgozzanak. Vannak, akik el is mondják, hogy hát azért ez egy kicsit szenvedés, hogy munkatárshoz folyamatosan kötekszik, csúnya szóval mondva szívózik, állandóan beszólogat a hitünk miatt, a vallásunk miatt, gúnyol bennünket, gúnyol engem, meg egy kicsit olyan lenézően beszél az Istenről is. És akármilyen elmondják ezek az emberek, hogy akárhogy próbálnak velük beszélni, mindig előhozzák ezt a témát, és mindig így beszélnek. Hát ennek oka van. Ennek oka van. Amikor valakiben ennyire nagy ellenérzések vannak, akkor szinte biztos lehetünk benne, hogy azért ő benne ott belül valami nagyon nagy bizonytalanság van. Nem akarja magát megadni az Úrnak, többféle okok miatt, de azért érzi, hogy ahogyan mi élünk, az mégiscsak az az igazi, az lenne a jó. Csak mi ezt nem tudjuk, ő ezt nem tudja megvalósítani. Ha neki tényleg ennyi lenne, hogy nincs Isten és engem ez nem érdekel, akkor közömbös lenne. Mivel azonban folyamatosan újra és újra előhozza a dolgot, a témát, biztosak lehetünk benne, hogy van mögötte valami. Ha ilyen munkatársunk van, barátunk, rokonunk, szomszédunk, imádkozunk érte minél többet. Hát, ha egyszer ő belőle is lesz egy, nem Pál apostol, de egy olyan fordulat az életében, mint ami Saullal is megtörtént. Jézus Krisztus úgy döntött, hogy éppen ezt az embert, ezt a gyűlölettel teli férfit fogja a szolgálatába állítani. Óriási hatása lesz, hiszen mindenkit elgondolkodtat, hogyha egy ilyen művelt és gyűlölettel teli ember egyszer csak 180 fokot fordul, és annak a hitnek lesz a hirdetője, amit eddig pusztított. Azt is mondhatnánk, hogy Isten országában kutyából lesz a szalonna. Jézus megállítja, amikor éppen nagy lendülettel menne, iratokkal, felhatalmazásokkal megerősítve, még több keresztjén börtönbe vetni. Jézus szeretettel és hatalommal állítja meg. Szeretettel állítja meg az Úr, hiszen megkérdezi tőle, Saul, Saul, miért üldözöd engem? Lelkészként úgymond hivatalból is, de ettől függetlenül is sok evangelizáción részt vettem már. És egy olyan 12-13 évvel ezelőtt volt, hogy az egyik gyülekezetbe, ahol szolgáltunk, meghívtam egy kollégámat evangelizációs szolgálatokra, és az első néhány perc után nagyon meg voltam döbbenve. Nem azt kaptuk, amire számítottunk. Ugye sok evangelizáción, amin azokon azelőtt részt vettem, mindig azt tapasztaltam, hogy az evangelizátor kiabál, veri a szószéket, szídja a gyülekezetet, hogy ilyenek vagytok, olyanok vagytok. Ez az ember pedig mérhetetlen szeretettel beszélt. Óriási szeretettel. Az első néhány perc után, hogy ezen túlestem, hogy itt nem azt kapjuk, amit elgondoltunk, az jutott az eszembe, hogy na, ennek lesz-e valami hatása. Volt. Az Isten tisztelet végén sokan csendben, de könnyes szemmel ültek. Mert az Úr Jézus nagy szeretettel akar bennünket magához vonni. Nem azt akarja, hogy a rettegés üzön hozzá. Hogy féljünk. Jaj, most mi lesz velünk? Nem azt akarja, hanem azt, hogy értsd meg, hogy szeretlek. Van annak is helye, amikor az ige hirdető kiabál, meg veri a szószéket, meg szídja a gyülekezetet. Van helye, mert aki alszik, fel kell ébreszteni, és van, aki olyan mélyen alszik, hogy azzal, hogy kicsit megsimogatjuk a vállát, és azt mondjuk neki, hogy ébredni kellene, nem fog rá felébredni. És akkor elkezdjük egyre hangosabban, lehet meg kell a végén rázni, hogy egyszerűen ébredjen már. Van, akit ugyanígy kell Jézusnak úgymond megráznia. De van, akit csak szeretettel kell megszólítania. Ugyanakkor Saulhoz nem csak szeretettel szólt az Úr, hanem hatalommal is. A beszélgetés során ugyanis csak óriási fényt látott Saul. Olyan fényt, amit nem bírt elviselni. Egy kicsit talán abból látott, hogy milyen nagy hatalma van az Úrnak. Annak az Úrnak, akit ő üldöz. Olyan erős fényt látott, ami meg is vakította őt. Az Úr Jézusban pedig ott van a végtelen szeretet és a végtelen hatalom is. Ezt látta meg mondjuk Péter a csodálatos halfogásnál, amikor odavitték Jézushoz, Jézust Péterhez, és akkor elmondták, hogy megtaláltuk a messiást, és akkor Péter egy kicsit úgy lekicsinylően, láttunk már messiást, meg nem érdekel engem ez. És ugye azon a reggelen egy kudarcos halászat után voltak, és Jézus mosolyogva, szeretettel azt mondja Péternek, menjünk vissza a tengerre, megyek én is, vesd ki még egyszer a hálót. És akkor megint ez a lekicsinylő, ugyan már egész éjszaka küzdöttünk, nem vagy te senki, én vagyok a szakember. Aztán mégis azt mondja, jó, akkor menjünk. És alig, hogy kivetik a hálót, úgy tele lett hallal, hogy ki se tudták mondtatni, kellett egy másik hajó. És akkor térdre esett Péter, mert a krisztusi szeretet mellett az ő hatalmát is megérezte. És azonnal mondta is, hogy Uram, menj el tőlem, mert méltatlan vagyok hozzád. Hát így állította meg az Úr Sault. Egy iga magyarázó így fogalmaz. Saul, aki büszkesége és ereje teljében Krisztus magabiztos ellenségeként akar bevonulni Damaszkuszba, végül másokra támaszkodva, vakon, megalázva tántorgott be, annak a Krisztusnak a fogjaként, akit üldözött. Szeretet és hatalom. És jó, hogyha mi is ezekkel tudunk fordulni az emberekhez. Jó, ha tudjuk őket szeretni, ha tudunk türelmesek lenni, de ugyanakkor érezni kell rajtunk keresztül, hogy mögöttünk az Úr áll. Saul megvakult. Egészen biztos vagyok benne, hogy azért is kellett megvakulnia, hogy az Úr Jézus elzárja őt a külvilágtól, hogy átértékelhesse az életét, hogy ne az legyen, merre van a menekülő útvonal, most én mit csináljak, hanem egy kicsit az Úr bezárta, lezárta a külvilág elől. Az Úr sokszor használja ezt azóta is. Körbezár, sokszor teljes kétségbeesésbe, kiszolgáltatottságba enged, hogy megértsük végre, hogy nincs más. Nincs más lehetőség. Csak ő egyedül. Végre figyeljünk rá. Ezt a kifejezést, hogy Pál fordulás, jól ismeri mindenki. Azok is, akik templomba talán az életükben nem voltak. Hozzátartozik az általános műveltséghez. Hogy mit jelent ez a párfordulás, azt már lehet, hogy nem tudják. Azt az értelmét ismerik, hogy valaki pont ellenkezőjére változik. De hogy, meg ki volt, mi volt, azt nem biztos, hogy tudják. Pedig ez ma is megtörténik. Sokakkal. Csak éppen, amikor ez megtörténik, az már nem nagy hír. Csak két példát említek. Az egyik Darwin, akinek a munkásságát az ateista mai tudomány az alapjainak ítéli, hirdeti. Tulajdonképpen arra épül az evolúció és úgymond a modern tudományok. De azt nem mondják el, azt nem tanítják az iskolában sosem, hogy Darwin a halálos ágyán minden tanítását visszavonta. Hiába írt meg könyveket, de ő a halálos ágyán mindent visszavont. Nem tudta magát ezekhez tartani. Vajon miért nem? Nyilván ezt nem tudjuk, de én úgy gondolom, hogy azért, mert a halálos ágyon minden nyilvánvalóvá lesz. És kiderül, hogy ja, egyébként ez, hogy most miből mi fejlődött, meg ehhez hasonló, hogy is alakult ki az élet, ebből én egy valamit nem kapok, örök életet. Ez egy nem lesz belőle. Hogy mi lesz majd a földi életem után, arra ezek a tudományágak, ez az ateista alapvetés nem ad választ. És ebből következik a másik ember, Nietzsche, aki szintén egy rendkívül híres filozófus, ateista filozófus volt, akiről pedig szintén nem szokták elmondani, hogy micsoda borzasztó szenvedésen ment át haldoklása közben. Egy valaki, aki jelen volt, amikor ő ment el ebből a világból, leírja emlékirataiban azt, hogy soha nem látott még olyan brutális, iszonytató szenvedést, mint amit az ember átélt. És nem fizikai fájdalmai voltak, hanem rettegett. Elmondhatatlanul félt, hogy most mi lesz vele. Nem volt reménysége. A nagy Nietzsche, aki fényes nappal lámpát vett a kezébe, és úgy járta az utcát, és úgy gonyolódott, hogy keresem az Istent. Az a halálos ágyán nagyon szerette volna megtalálni az Istent. Minden esetre tőlünk azt várja az Úr, mint Saultól, és az akkori keresztényektől, hogy merjünk vallást tenni hitünkről. Nem biztos, hogy prédikátornak kell lennünk, de az biztos, hogy szeretettel és hatalommal hirdetni a Krisztust az életünk keresztül kell. Saul élete, ahogy mondjuk párfordulás, de azért nem egy teljesen váratlan, hirtelen esemény volt. Hiszen gondoljunk bele, hogy azért később maga Pál fogalmazza meg, visszaemlékezve erre a napra, hogy az Úr Jézus azt is mondta neki, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Tehát nem először találkozik Jézussal, hiszen az elfogott keresztjének biztos, hogy beszéltek Krisztusról. Vagy amikor István vértanút megölik, végighallgatta az igehirdetést, a bizonyságtételt. Minden esetre itt a damaszkuszi úton állt be az az óriási változás az életében, de érdekes azt is látni, és fontos, hogy Jézus a személyiségét nem taposta el. A megtéréssel együtt a habitus, az érdeklődési kör nem biztos, hogy gyökeresen megváltozik. Mert Isten nem véletlenül ad nekünk olyan személyiséget, amilyen van. Saul egy rendkívül impulzív ember lehetett, és ő később is megmaradt ennek. Így tudta az Úr őt olyan hatalmasan felhasználni, az egykori ellenséget, mert amilyen erővel és odaadással gyűlölte a keresztényeket, most ugyanolyan nagy erővel és odaadással élt és szolgált, szeretett az emberekért, az Úrért. És most itt vagyunk mi is, 2000 év után, halljuk a nagyon jól ismert történetet Pál megtéréséről, hallottunk néhány üzenetet róla, de mit üzen az eddigieken túl a számunkra? Csak azt, hogy ma még a szerető, de hatalmas Krisztus előtt megállhatunk, és megvallhatjuk mi is a bűneinket, és megkérdezhetjük tőle, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Sok igehirdetést hallott a legtöbbünk, de ki tudja, hogy mennyi ütött szíven bennünket. Lehet, hogy végül Jézus bennünket is körbe kell, hogy zárjon, mint annak idején Sault. Lehet, hogy hiába beszél nekünk, és akkor egyszer csak úgy körbezár, hogy teljes kétségbeesésünkben már ne legyen más út, csak maga Jézus. Lehet, hogy meg akar vakítani, kétségbe ejteni, hogy megszabadulhassunk végre a frusztrációnktól, indulatainktól, hogy végre megbékéljünk az Úrral, és megbékéljünk magunkkal. Talán Saul imádsága is lehetett volna, amit Ady Endre a jól ismert versében így fogalmaz meg. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, s most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már, Uram, nézd végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet, mindennek vége, vége, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Testvérek, Saul életét látva, legyen ez a mi imádságunk is. Kérjük, hogy békítsen ki magával, és aztán ennek nyomán békítsen ki magunkkal is. Ő ezt meg tudja tenni. Ha meg tudta tenni, annak idején ezzel a brutális indulatú Saullal sokkal inkább verünk. Nagy az ő szeretete, és nagy az ő hatalma. Bízzuk rá magunkat. Amen. Urunk, valóban történelmi kifejezés lett a Pál fordulás. Óriási dolog történt ott azon a damaszkuszi úton. Mindössze egy ember volt ez a Saul. Egy ember. Sok millió, talán milliárd között. Mégis te óriási munkát, szolgálatot végeztél le rajta keresztül. Átformáltad őt, megfordítottad, megtérítetted. Urunk, hogyha ez csak egy lázálom lett volna a számára, biztos, hogy kijózanodik. De egész életére meghatározó élményé, nyugalommá, békességé lett a számára az, hogy örök élete van nálad. És ugyanakkor a nyugalom, a béke mellett, mindez ösztöke is volt a számára, hogy ugyanolyan elánnal, odaadással, teljes életét neked adva, szolgáljon a te dicsőségedre. Mindennél fontosabb volt számára, hogy eljusson az örömüzenet minél többekhez, hogy gyülekezetek jöjjenek létre, ahol emberek összegyűlnek hétről hétre, vagy akár naponta is a te nevedben. És Urunk, mi magunk is, egy kicsit ennek nyomán is jelen vagyunk itt a templomban. Urunk, egy ember, azt gondolnánk, nem számít semmit, de a te szemedben minden ember számít. Mi is számítunk, én is számítok. Köszönjük neked, Urunk, hogy fontosak vagyunk a számodra, és köszönjük, hogy minden áron magad mellett akarsz tudni minket. Magad mellett itt a földön, és magad mellett majd a mennyekben is. Köszönjük, hogy ezért mindent megtettél, és hálásak vagyunk, hogy most is ennek bizonyságát adtad az ige nyomán. Imádkozunk, Urunk, hogy így újíts meg bennünket, fordítsd magadhoz szívünket. A te lelked által szítsd fel a tüzet, az odaadás, az engedelmesség, az áldozatkészség tüzét a szívünkben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, legyen tiéd a dicsőség. Amen. Imádkozok az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.